A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Folytatódik a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Bognár Péterrel ismerkedhettek meg, a Kematechnik Innomontás Kft. Ügyvezetőjével, mérnök iroda, tervezés, gyártás, gyártatás, felületkezelési ágazat, ugye nagyjából ez. Az elmúlt 30 évről beszélgettünk, a kihívásokról, a munkaerő kérdésről, szakemberekről, és generációváltást ígértem a hallgatóknak, hogy ezzel folytatjuk, de csak egy dolog, hogy ti vasba vagy emberbe fektettek egyébként, ha így lehet ketté választani.
És tudásba és emberbe inkább szerintem.
Tudás és ember.
Így van.
Jó, szóval generációváltás, mert hogy 30 éves a cég, és számomra nagyon szimpatikus az, hogy ti jól csináltátok, meg tudtátok ugrani a generációváltás kérdését. Nagyon sok beszélgető társam ezt, aki 50-60, esetleg 70 éves, ezt nem tudta ilyen sikeresen végigvenni. Ez nálatok mennyire volt tudatos, mennyire volt tervezett, mi volt a sikertitka? Mind a két szülő benne van a cégben, benne volt a cégben, és akkor jöttél te. 12 éves korod óta aktív részese vagy a cégnek, ezt elmondtad az előbb.
Igen. Mi a sikertitka, és hogy mennyi volt tudatos, erről lehet, hogy a szüleimet kéne megkérdezni, mert ezt ők jobban tudják, hogy tervezték. Szerintem egyébként többnyire tudatosan csinálták, én úgy érzem utólag meg, hogy a folyamatban benne voltam. Szerintem sikeres volt, igen, tehát ezt mondhatjuk, hogy sikeresen csináltuk ezt az egész dolgot, sikeresen levezényeltük. Anyámnak a fő menete, hogy ezt az egészet végigvittem, ő menedzselte ezt velem főleg. Én úgy látom, az volt, hogy egy, minden pozíciót ismerjek meg, amennyire lehet.
Ez pipa?
Ez meg is volt, igen. Meg is csináltatta velem. Egy lakonyvelést hagytam ki, mint ezt már említettem. Ez egy eléggé speciális terület, főleg a mérnököknek. De egyre többet tanulok abból a területről is, vagy arról a területről is. A másik, hogy kellenek egy kifutást. Tehát ez nem megy nagyon gyorsan, az biztos. Mi több évig csináltuk, de ugyanezzel kell egy határidős, és kell egy pont is. Ez volt a legnehezebb megtalálnunk és eldönteni, és szerintem ez leginkább a másik félnek, az átadó félnek, a szülőnek nehéz, hogy hozni egy pontot, hogy jó, na mostantól elengedem a kezed, és akkor neked kell csinálni.
De akkor aztán tényleg elengedem.
Igen, ez nagyon nehéz volt, ebben a Covid rengeteget segített, mert ott anyámik hirtelen inkább otthon maradtak, hogy nehogy megbetegedjenek, és ott akarvakatlanul eljött ez a pont. Már előtte is beszéltük, hogy na majd most, de az azonnal meg is adta a lökés, hogy jó, akkor ők nem jönnek be, nem akarják a betegséget elkapni, hajrá.
De hogy megkérdeztük, akkor ebben volt egy szerencsefaktor is.
Igen, de egyébként is abban az időpontban ez el volt tervezve, hogy pont 19-en beszélgettünk erről, hogy jó, most már húzunk egy vonalat, és anyukámmal ez a beszélgetésre emlékszem, hogy húzunk egy vonalat, és akkor elkezdi most már azt, hogy tényleg intézek. Előtte is rengeteg dolgot én csinálhattam én. Rengeteg döntést meghozhattam, már szerződéseket kötöttem, ártárgyalás, mindent magamtól csináltam, embereket vettem fel, de napi szinten bejártak, és csak-csak egyeztetünk, hogy mi legyen, mindig elmondták a véleményüket, ha nem értettünk egyet, akkor azért próbálták elérni az ő véleményüket, hallgassam meg, nem mindig volt ez persze így, most sincs, de utána a 20-as évben ez adott neki egy nagy lökést, eleve 20-21-re terveztük ennek a kifutását, akkor ezzel meg is léptük, tehát ez egyértelművé tette, hogy ők nem jönnek be, akkor igazából nincs mese. Át kell venni. Sikeres volt, ezt még mindig elmondom, nem biztos, hogy mindent úgy csinálunk, hogy ők elképzelték, de szerencsére működünk egyelőre, úgyhogy én bízom benne, hogy jól csinálom.
Ez olyan, mint a stafétabot átadása volt, és egy ilyen kutatás, ilyen elnevezési kutatás, amit találtam ki. Szóval amikor futnak a váltófutásnál, hogy egy darabig együtt kell futni, hogy jól tud átadni, ugye azt a botot, vagy nem tudom, hogy hívják a sportszakmában. De ez nem úgy van, hogy csak én megállok és várom, meg nem úgy van, hogy állok, és valahogy majd a másikhoz kerül.
Ez pont így van, hogy mondod, hogy fel kell készíteni, együtt csinálni, aztán átadni. Az átadás pontja nagyon nehéz, szerintem. Az együttfutás sem egyszerű, mert a két vezető nem ugyanazt akarja csinálni. Most csak a mi példánkból levezetve, nagyon sok mindenben hasonlítok a szüleimre, de például a generációs különbség miatt beszélgettünk is velük erről, hogy akkor én éppen lendületesebb, harciasabb, mohóbb voltam, ők már a nyugodt, megfontolt, nem kell kapkodni. De ezelőtt 15-20 évvel ők ugyanilyenek voltak. Tehát látják, hogy miért akarom, csak ők abban a korszakban már ezt ennyire nem biztos,
sebesség,
hogy ilyen sebességgel akarják csinálni.
Plusz a digitalizáció, plusz az a váltás, amit a Kematechnikán végigcsináltatok.
A digitalizációt például egyből átadták nekem. Amikor elkezdtünk arról beszélgetni 11-ben, hogy ide kéne digitalizáció, már akkor elkezdtem foglalkozni a váltási rendszer vezetésével, felhő alapú dolgokkal, amikor ez újdonság volt. Azt egyből átolták, hogy jó, ezt csináld. Mondd meg, mennyi kell rá, megnézzük, meg tudjuk-e oldani.
11-ben már felhőztetek? Az nagyon, az
nem,
is
akkor
nagyon
csak készültünk arra, hogy nem felhőztünk, akkor már készültünk arra, hogy váltási rendszer, szerverek, és hogyan lehet a szervereket online megnyitni, hogy nem volt felhőnk, hanem mi szervereinket nyitottuk meg online bizonyos keretek között, hogy távoli hozzáférés legyen. Akkor is volt már külföldi irodánk, hogyan kapcsolódik a két irodának a szervere. A felhő még nem volt a köztudatban, és nem használták a felhőt, igen, de online már ki kellett nyitni a kapukat, hogy hozzáférjünk a belső rendszerhez.
Hát aki akart, az kinyitotta, igen.
Mi próbáltuk ezt keretek között.
Most, hogy így beszélgetünk majd fél olyat, egy modern felfogású cég voltatok is, meg vagytok is, ugye ezt lehet mondani?
Szerintem igen, igen. A szüleim is eléggé modernek voltak az ő korosztályukban, újdonságokat próbáltak elérni, még most is sokszor. Igyekszünk az új technológiák felé nyitni, új megoldásokat keresni.
Csak azért mondtam, mert keressük mindig a sikertitkát, és sok tízezer vagy százezer KKV kis közepes vállalkozás van azért hasonló cipőben, hogy valamit nehezen lát be, vagy nem jókor száll fel arra a vonatra, vagy a generációváltást nem tudja lebonyítani. Azért gondoltam, hogy ezt érdemes egy pár percig bontogatni, hogy ezt ti hogyan csináltátok. Jó, nézzük a megrendelőket megint. Jó, most akkor itt vagyunk, ahogy elmondtuk, vagy elmondtad a beszélgetés, 3 milliárdos forgalom, ugye? És 60 munkavállaló, tervezés, gyártás, gyártatás. Kik a megrendelők, és mik az elvárásaik, és hogyan változnak az elvárások, és hogyan tudtatok mindig partiba maradni, mert hogy nagyon komoly versenytársak vannak. Tehát itt mondta, 3 betűsek ezek általában, vagy 4, akiket nem nevezünk meg, ezek a nagy versenytársak.
Ja, nagyok. Hát, több betűsek is vannak. A nagyon nagyokkal igazából nem is kell szerintem versenyeznünk. Tehát most, ha csak az autóipari példánál maradunk, egy Opel vagy egy Renault nem akar versenyezni a Ferrarival, tehát nem ugyanabba a célcsoportba játszanak, nem ugyanoda tervezik az autóikat. A nagyon nagyokkal mi sem akarunk versenyezni, a magyar piacon is azért komoly verseny van, több hasonlóan nagy múltú vagy nagy tudású vállalat van azért, aki foglalkozik ezzel a területtel. Szerencsére az egész portfólióval nem foglalkozik senki, vagy a felülés festéssel, vagy a megmunkálással foglalkoznak, de az egésszel egyben nem. Ebbe egyediek tudtunk maradni.
Akkor ez volt a nagy felismerés, ugye, amit mondta, hogy amit tucoltam, azt festen is kell majd egyszer.
Igen, de ez nem nagy felismerés, mi így csináltuk, mások szakosodtak egyik másik irányba. Világos. Igazából az is egy jó megoldás szerintem. A partnerek és a megrendelők, hát mint mondtam, többnyire én úgy fogalmazom, hogy fémipari cégek, hogy azon belül hova sorolhatók, hogy ők megmunkálók, gépgyártók, bérgyártók, alkatrészgyártók, acélszerkezetgyártók, autóipari beszállítók, nagyon-nagyon széles a kör, öntödék mi egymás, sok helyre gyártunk berendezéseket. Amiben próbálunk egyediek maradni, az az, hogy nem standard berendezést adunk, hanem az ügyfelek igényeit próbáljuk felmérni, neki milyen műszaki problémája van, milyen feladat van, meg kell oldani, és inkább egy megoldást próbálunk kínálni neki, és a gépeket emiatt személyre szabjuk, vagy teljesen egyedi gépet tervezünk arra a feladatra. Tehát hasonló berendezéseket gyártunk, de két egyforma még sincsen. Nem is tudunk két egyformát mondani. Vannak standard gépek, de ott is valami kis finomítás mindig van. Jobbos, balos, máshogy van beállítva, tehát mindig egy kicsi dolog van. Igazából ebbe próbálunk erősek lenni, az ügyfél igényeket megérteni, felmérni, meglátni az ő problémáját, és olyan megoldást nyújtani neki arra, amivel közel 100%-osan ki tudja iktatni ezt a problémát, és megfelelő minőségű terméket tud előállítani. És az, hogy kinek milyen minőségre van szüksége, az megint változik attól, hogy melyik iparágról beszélünk, hogy ő hol dolgozik. De az ottani minőséget próbáljuk mindig a legmagasabb szinten megugrani, üzembiztos berendezést átadni, több mint 3 műszakot bír, vagyis 3 műszakot bírnak a gépek, hanem több már nincsen. Tehát, hogy 3 műszakos rendre kialakított berendezéseket, ehhez utána karbantartás, támogatás, alkatrész, tehát egy teljes szolgáltást szeretnénk nyújtani az ügyfeleknek.
Ez szerviz, ha úgy tetszik.
Igen, hát az szerintem elvárás. Tehát, hogy én nem tudnék úgy adni berendezést, hogy eladom a gépet, csinálj vele, amit akarsz. Elvárás magunkkal szemben,
tehát
utána
szaktudás,
de működik, van ilyen,
igen.
Van ilyen sajnos, persze, van ilyen. Sok kisebb olyan próbálkozó van a piacon, ez nem ez minden piacon megvan.
Aki így tud árban alámenni.
Így tud árban alámenni, talál egy olcsó gyártót külföldön, eléggé távol külföldön, behozza a gépet, olcsón, vasárban eladja, persze lesz hozzá alkatrész meg szerviz, és jönnek hozzánk az ügyfelek, vagy a konkurenciánkhoz esetleg, hogy hát vettem egy gépet innen-onnan, nem is hallottunk a márkáról, még nem probléma, tudnál-e karban tartani? Hát azt még igen. És alkatrész? Hát azt mondom, egyedi gyártok hozzá, mert ahogy te, úgy én sem fogom tudni beszerezni valószínűleg.
Ha már a megrendelőket kérdeztem, minél nagyobb egy megrendelő, meg minél professzionálisabb, igen, annál inkább előbb érinti ugye az ESG elvárás.
Így van, szerintem.
És az nyilván akkor titeket is valamilyen módon befolyásol. Hát akkor biztos, hogy van tennivaló.
Van, szerencsére van egy nagyon jó partnerünk, szerintem ki lehet mondani a nevét, a BDO Magyarországról van szó, nekik az IT üzletágával együtt dolgoztunk eddig is, és ők támogatnak minket ebbe, több beszélgetésünk van egyfolytában, amikor valami újdonság bejön, ESG, most a NIS 2 is itt van a nyakunkon, kit mi érint. Szerencsére ezek minket pont nem érintenek, vagy az ESG az igen, a NIS az nem, de ők felkészítenek minket, az ügyfeleket együtt igyekszünk felkészíteni, tudjuk mi a feladatunk adott esetben, Nekünk nagy elvárás nem okozott, igazából eddig is fel voltunk erre készülve, eddig is kellett foglalkozni különböző termédiakkal, csomagolásokkal, igyekszünk kevés hulladékot gyártani, igyekszünk olyan gépet gyártani, ami fenntartható és karbantartó és fejleszthető. A gépek 10-15 évre vannak tervezve, úgyhogy az nem opcionális, hogy két év múlva mennyi hulladék lesz belőle, mert nem lesz hulladék a gépből, nem lehet, az akkor rosszul csináltuk. Úgyhogy nekünk ez nagy problémát nem okozott. Szerintem a nagy cégeknek szintén nem okoz nagyon nagy problémát, adminisztrációt, kis matematikát, hogy olyan kell számolni bizonyos tételeket. Ez inkább a kisebb közepes cégeknek újdonság, akik ezzel nem foglalkoztak eddig, nem kellett foglalkozniuk.
Az is egy nagy korszakváltás volt itt, ha már itt a számolást mondtad, hogy számolni kell, hogy a mérés meg az adatok fontossága az mekkora, ugye? Akár a ti életetekben, akár a partnerek életében. Mert ez az edukáció, amit a partnerekkel vagy beszélgetések folytatok, azért nagyjából lényegében erről szólt, nem az elmúlt időszakban?
Igen, hogy milyen adatokat lehet kinyerni a sorból, milyen adatokat lehet előállítani, és azokkal mit lehet kezdeni. Ugye volt egy időszak, amikor mindenki azzal foglalkozott, hogy adat, most az is foglalkozik, hogy az adatból mit csinálunk, hogyan dolgozunk.
Mert oké, hogy ott az adattenger,
meg ott van, a hatalmas adatbázison van, rengeteg nulla és egyes, csak mit csinálok vele. Mi ebben próbálunk mind a kettőben segíteni, hogy a sorokra olyan szenzorokat felrakni, aminek van értelme, olyanokat mérni, aminek van értelme, nyilván ez a másik fél is kell, az ügyfél, hogy neki milyen igényei vannak, milyen elvárásai vannak, hogy azt is kiszolgáljuk, és segítünk azon gondolkozni, hogy az adatokat hogy lehet úgy feldolgozni, olyan riportba, olyan adatbázisba megjeleníteni utána, hogy azzal tudjon tovább dolgozni, akár döntést hozni. És igen, ilyen fejlesztéseket is csinálunk éppen a Mindstorm rendszerünkben, ami a digitális megoldásunk. Most éppen az AI próbáljuk integrálni, adatelemzésre használjuk értelemszerűen, adatkezelés adatelemzésre ebbe a funkcióban, előrejelezni a bizonyos kopásokat, előrejelezni bizonyos meghibásodásokat, határértékmódosulásokat, amik azt fogják mutatni, hogy itt egy alkatrésztörés lesz, itt egy alkatrésre lesz szükséges, pontatlanság lesz, rejtet fogsz gyártani, hogy minél hamarabb fel lehessen készülni arra, hogy a soron mit kell módosítani, vagy cserélni, karbantartani, lehető legrövidebb leállás legyen, és maximális termelés a sornak.
Mekkorára akar nőni a Chematechnic innomontás? Mert most már megvan az elmúlt 30 év, itt PIPA generációváltás, PIPA, IPAR 4.0, meg az összes többi, ezek is nagyjából megvannak most már, vagy a csőben vannak. Mekkorára tudtok, vagy mekkorára akartok nőni?
Nehéz kérdés. Szerintem az, hogy mekkorára akarunk, arra nincs exakt válasz. Növekedni szeretnénk, fejlődni. Ha ez létszámmal is jár, akkor értelemszerűen létszámmal is. Tudásban, technológiában mindenképpen akarunk nőni, és nyilván az árbevétel, ha akarjuk, ha nem, annak nőnie kell már csak az infláció miatt. Úgyhogy arra egyértelmű számon nincs, hogy mekkorára akarunk nőni. Nem akarok óriás világcég lenni, mert szerintem az nem reális, de egy meghatározó, erős, stabil, megbízható cég szeretnék lenni, vagy szeretnénk lenni, amivel az ügyfeleknek az igények mindig tudjuk szolgálni ebbe az iparágban. Mekkorára tudunk nőni, az megint egy jó kérdés szerintem, és hogy előbb is mondtam, világcég szerintem nem reális cél, tehát nagyon sokan vannak az ebben az iparágban nemzetközi szinten, jellemzően minden ilyen gyártó, mint mi is lokálisan dolgozik, egy-két világcégben minden kategóriában. Nem biztos, hogy szeretnék abba a ligába belépni az autóiparnak, ha elsőkör is beszállító vagyok, ott nagyon, nagyon nagy munkák vannak, nagyon különleges munkák vannak, nagyon nagy pénz is nyilván van benne, de olyan kihívások vannak, amiket még nem is hallottunk, ők meg már 10 éve fejlesztik, vagy 20 éve fejlesztik, azt nem lehet egyik napról másikra behozni. Viszont olyan szerintem, és bocsánat, másikat elmondok, mindig arról beszélgetünk, hogy mikor éljük utol a nyugatot. Sosem fogjuk.
Tehát mennyi ígéret volt
erre. Igen, de 30-45 év lemaradást nem tudsz behozni, csak 100-1000 év távlatából. Tehát ez nem reális.
Még ha nyulak lennék is, de a teknős is megy közben előre.
Igen.
Az ipar 4.0, a mesterséges intelligencia, ez az egész mostani világ, ez nem szorítja ki az olyan jellegű cégeket, mint a tieitek?
Szerintem nem szorítja ki. Mindig lesz egy olyan szektor, akik nem akarnak ezzel foglalkozni. Tehát ugye mindig vannak a renegátok, akik maradunk a konzervatív régi megoldásoknál. Nekem jó a kis relés vezérlőszekrény, mit nekem központi vezérlés meg PLC. Tehát ez az irány mindig megmarad egyre szűkülő részben. És igazából, ha fejlődsz, nem szorítja ki. Tehát fejlődnünk kell, adja magát az egész ipar, a gazdaság, a technológia. Két dolgot szoktam mondani, amit a kollégáim nagyon szeretnek. Az egyik az, hogy válságban kell fejleszteni, ezt a Norbert kollégám imádja, és mindig idézi tőlem. Nem én találtam ki, és hallottam. A másik, hogy én azt vallom, hogy egy cég vagy fejlődik, vagy lemarad. Egy helyben nem tudsz maradni. Aki egy helyben marad, az igazából visszafelé sorolódik. Folyamatosan fejlődni kell ahhoz, hogy legalább szinten maradjál, vagy előre lépjél. Tehát fejlődni muszáj. A sebesség és a tempó az egyetlen egy kérdés. Úgyhogy nem fog minket kiszorítani. Digitalizálni kell, modern megoldás kell, amerre az ipar megy nemzetközi és európai szinten, azt az irányt nekünk is fel kell venni. Jelenleg ez az irány digitalizáció, az ipar 4.0, és ez meg egy darabig nagyon fontos szempont is lesz. Minden más irány fog mellette jönni. Energiaoptimalizálással már foglalkozunk, robotizálás, automatizálás, eddig is voltak, de a digitalizáció az egy több évet meghatározó kulcs, ez biztos.
Péter, ki a jó vezető egy ilyen méretű, meg egy ilyen jellegű KKV-nál? És akkor jöjjenek az előző műsorfélben beígért kérdések és válaszok. Szóval ki a jó líder, és az, hogy te ott végigjárt a 12 éves kortól a céget, meg festettél, meg csiszoltál, meg fordítottál, meg nem tudom, árusítottál, vagy a szélszet is csinált. Szóval ez mennyiben meghatározó? Vagy mit mondasz most, ilyen korosztályban ki tud jó vezető lenni? Vagy mi kell ahhoz, hogy jó vezető legyen az ember?
Új, jó kérdéseket teszel fel. Nehéz is rá válaszolni. Az, hogy én ezt végigcsináltam, és a szülőm ezt végigcsináltatták, biztos, hogy segített. Jobban átlátom a cégnek a működését, megértem a különböző pozíciókat. Biztos, hogy nem vette el, ettől jobb vezető lesz az ember. Nem azt mondom, hogy ez minden esetben szükséges, meg van olyan vállalat, miért, ahol ezt nem biztos, hogy meg lehet csinálni. Hogy mi kell ahhoz, hogy jó vezető legyen, hát erre nagyon-nagyon sok válasz van, és nagyon sok közthelyet lehetne puffogtatni, hogy megértő, de mégis legyen egy vízió, lássa a célokat, legyen elképzelés, tartson ki mellette, de ha nem jó, akkor legyen bátor változtatni. Az egyik oktatomtól, nem szeretném, hogy a coachnak hívom, oktatomtól hallottam, hogy igazából én azt hallom, és tőle tanultam, hogy a jó vezető az, aki mer döntést hozni. Az, hogy jó döntés vagy nem jó döntés, ezt az idő válaszolja meg. Döntést kell hozni és vállalni a felelősséget a döntésednek. És hogy ezt valaki már megmeri csinálni, akkor szerintem nagy rész jó vezető tud lenni. Ha valaki nem mer döntést hozni, halogatja, másra mutogat, mindenki mondja meg helyett, hogy mit kell csinálni, mindenhol tanácsok, hogy rohangál és nem mer döntést hozni, abból nem lehet előre jutni. Döntések vannak és vállalni kell a felelősségeit, hogy jó vagy nem, azt az idő megválaszolja.
Mi a kihívás most a te számodra, a ti számotokra? Mert eddig nagyjából ezeket a siker szigeteket ugráltuk végig, vagy zsombékokat, tehát eddig nem
jó,
volt benne.
Jó, hogy sikernek tűnik minden.
Nem, hát jó, hát itt van 30 év után egy cég, tisztán magyar, generációváltás megvolt, piac megvan, látjátok az előrét, de mi az, ami rossz éjszakai órákban az embernek eszébe jut?
Az, hogy a gazdasága, ami lesz most a idén jövőre, eléggé érdekes a terep. Azért vannak a gazdaságban problémák, nehézségek, amit most így a magyar cégnek kezdnek kijönni az elmúlt évekből, akár a pályázóknak az elmaradása, a beruházásoknál, akár a külföldi piac, a német gazdaságban is ugye van baj, a magyar gazdaság nagyon nagy része a német gazdaságban, a német iparban dolgozik be. Úgyhogy ebből mi lesz egy rövid távú probléma ezt kezelni, hogy hogyan alakul a piacunk és milyen lehetőségek lesznek a következő egy másfél évben, vagy inkább két évben. Ami egy folyamatos, nem is azt mondom, hogy rémálom, mert nem, de egy stresszfaktor, az a növekedés miatt és a cégcsoport miatt, bandéve több cég miatti folyamatos átalakulás. Hát nehéz azt mondani most ma a csoportunkban és a cégnél, hogy van egy fix szisztéma, és így dolgozunk. Gyakorlatilag minden évben valamelyik szervezetbe, vagy az egész szervezetbe, vagy vezető közötti határokba bele kell nyúlnunk, de nem úgy, hogy ez valakit fáj, valakinek fáj, csak egyszerűen változtatnunk kell. Akár a kereskedelmi csapatnál most éppen, akár az ügyfélszolgálati csapatunknál.
Reziliensnek kell lennünk.
Hát igazából muszáj változtatnunk, mert változik az iparág, változik a gazdaság, változnak az emberek, változnak a munkaerő, a munkaerőnek az elvárásai, és a létszámunk is olyan dinamikusan növekedett az elmúlt évben, és most a digitalizáció miatt még növekszik, mert ebbe az irányba is mentünk el. Az IT-szektor felé is nyitunk, ehhez a szervezetnek, a struktúrának is változni kell egyfolytában. És a kollégák azt azért érzik, senkit nem nyugtat meg, hogy mindig egy kis mozgás van, de az egyetlen állandó a változás, ahogy már előbb is beszéltük.
Mire vágysz? Ez az utolsó kérdés. Nincs több nehéz kérdés. Mire vágysz?
Nyugodt légkörre. Úgy minden tekintetben, ez otthon megvan, a munkahelyen megvan, a gazdaság és az ipar bolygásában jelenleg nincs, szerintem nem is lesz már. Amit mindig mondanak, hogy a régi békeidőkben voltak 19 előtt, az már nem lesz, ebbe egyetértek én is. Azért lehetnek nyugodtabb hullámok, most elég izgalmas évek vannak. Néha egy kis nyugodtság jó lenne, úgy azt mondja, hogy két hónapra, és akkor most nyugi van.
De a legnagyobb büszkeség ez a 30 év?
Nem, a legnagyobb büszkeség az, hogy a szülők merték átadni.
Nagyon szépen köszönöm, Bognár Péter volt itt a stúdióban, a Chematechnic Innomontázs Kft. Ügyvezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Sok sikert nektek, köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.